Köszöntöm a hallgatókat a társszerkesztő Farkas Dávid nevében is, a mikrofonnál Domanics András. A Célegyenes mai adásában először Jó Gáborral, az Index szakújságírójával elemezzük a Formula 1-es brit nagydíj eseményeit. Lewis Hamilton szerencsés volt?
Szerencsés volt, de jól is döntött. Tehát pont akkor jött az eső, amikor neki gondjai támadtak a gumival. Rosberg egyértelműen jobb volt a félig vizes, félig esős pályán, ezen a kissé nedves aszfalton, és ha nem szakad le jobban az ég, akkor valószínűleg meg is előzte volna Hamiltont. Jött viszont az eső, és abban a pillanatban viszont már Hamilton kapcsolt a legjobban, ő rakatta fel az élmezőnyből először az intermediate gumit. Persze ebben benne van az is, hogy már olyan szinten kezdett lassabb lenni Rosbergnél, hogy erre valamennyire rá is kényszerült. Tehát ez egy ilyen félig kikényszerített, félig ő javasolt a döntés volt.
Nagyon jól rajtoltak a Williamsek, át is ugrották a két Mercedest, Massa vezetett, Bottas jött mögötte, nem engedték versenyezni a két pilótát, aztán utána már engedték, de nem változott semmi. Jól döntött a Williams, amikor visszafogta őket, illetve jól döntött akkor, amikor már engedélyezte a csatát?
Szerintem egyértelműen hibás döntés volt, mert megfosztották magukat, a Williams csapatot attól, hogy esélyük legyen a győzelemre. Az nagyon gyorsan látszott, hogy Bottas sokkal gyorsabb tudna lenni, mint Massa.
Bottas nem csak azért volt gyorsabb, mert ő ugye használhatta a kinyitható hátsó szárnyat.
Én úgy éreztem, hogy nem csak az egyenes végén, de a kanyarokban is annyira közel tudott kerülni Massához, hogy nagyobb tempót tudott volna utána is diktálni. Az első két helyen volt a két Williams, és ebből a futam végére a negyedik-ötödik hely jött össze. Tehát szerintem azzal, hogyha Bottast Massa előre engedte volna, vagy hogyha engedik Bottasnak, hogy megelőzze Massát, amikor tényleg nagyon lendületben volt, akkor még meg is tudta volna előzni valószínűleg. Ezzel egy dobogós helyezés valószínűleg garantáltak volna a csapatnak.
Sebastian Vettel befért eléjük a dobogóra, a harmadik helyre a Ferrarival, de ettől függetlenül azt láthattuk, hogy a Ferrari nagyon visszaesett. Ez a pálya sajátossága volt, vagy pedig egyszerűen lemaradtak a fejlesztési versenyben?
Szerintem ez a visszaesés folyamatos, onnan kezdődött, hogy átjöttek Európába. Tehát már bár Barcelonában nem tudtak olyan közel lenni a Mercedeshez, mint előtte, akkor már a Williams, mint a kezdett volna a sarkukba érni, és ez folytatódott Kanadában, Ausztriában, ahol már az egyik Williams meg is verte a Ferrarikat, és most ugyanúgy a Williams valószínűleg a Ferrarik előtt végzett volna, de azzal, hogy ezt a taktikai hibát elkövették, illetve hogy esőben azért Vettel gyorsabb volt, ezzel tudott a Ferrari újra oda kerülni a dobogóra. Ez elég furcsa, mert nagyon jól indult a Ferrari, és utána pedig, mintha megakadt volna ez a fejlődés. Pontosan akkor akadt meg, amikor ők elkezdtek szezon közben még jobban fejleszteni.
Räikkönen ráadásul most rosszul is döntött, túl hamar tette fel az intermédiát, abroncsokat az autóra.
Igen, Räikkönennél azt láthatjuk, hogy ami elromolhat, az tényleg el is romlik. Még az is, ami nem romolhatná el. Tehát, hogy még ők is olyan rossz döntéseket hoznak, ő is valószínűleg, de a csapattal egyetértésben, ami aztán teljesen visszaveti őt.
Bemutatkozott a Force India új autója, a B-variáció, látványos is volt a különbség az előzőhöz képest, de valóban előre lépett a csapat?
Verseny elején úgy tűnt, hogy előre lépett, Hülkenberg nagyon, nagyon elindult, de aztán ebből sem lett semmi. Magukhoz képest ők biztosan előre léptek, de kérdés az, hogy a többiekhez képest mekkora ez az előrelépés. Szerintem ők maguknak nagyon nagyra értékelik ezt, tehát magukhoz képest tényleg sokkal jobb ez az autó, de igazából az, hogy mondjuk az első 5-6 helybe beleszóljanak, arra nincs esélyük. Sőt, szerintem nem is csak az autó miatt, tehát hogyha még egy nagyon jó autót is csinálnának, de egyszerűen Dietrich Mateschitz mondta, amikor felmerült, hogy a Ferrari-tól kapnának, vagy vehetnének motorokat, hogy azok a motorok, amiket megvesznek privát csapatok a gyártóktól, nem ugyanolyanok, mint amit a gyártók a saját gyári csapatukba beszereltetnek.
Fernando Alonso megszerezte első pontját a McLaren Hondával, ettől függetlenül nagyon elégedetlen volt a spanyol, meddig bírhatja még?
Nem mentek este sörözni, ezt ő is elmondta, hogy ebből még nem lesz ünneplés. Egy pont, ez az egy pont is úgy, hogy 13-on értek célba a 20 autóból, tehát megverték a két Marussiát, és megverték az egyik Saubert, aminek az egyik autója el sem tudott indulni a futamon, tehát ebből azért lehet látni, hogy mennyire volt az a csapat felkészülve erre a versenyre. És ezt Alonso is jól tudja, és érzi azt, hogy van egy pontja, de teljesítményben még mindig nagyon-nagyon messze vannak a középcsapatoktól is.
Jó Gábort, az Index szakújságíróját hallották. A hétvégén Lengyelországban versenyzett a Rally világbajnoki mezőny. A versenyről Hámor Ivánnal, a Rally Rádió főszerkesztőjével beszélgettem.
Most került sor a 72. lengyel rallira, ami a Rally világbajnokság történetében az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb sorszámú verseny már. Nagyon régóta rendeznek Lengyelországban rally versenyt, világbajnoki szintű, vagy legalábbis kontinens viadalt, ahol annó még magyar versenyzők is értek el nagyon nagy sikereket. De visszatérve az idei a 2015-ös viadalra, ha az eredménylistára pillant az ember, akkor majd, hogy ilyen papírformának tűnik az eredmény. Az első két sor mindenképpen a francia Sébastien Ogier, illetve a norvég Andreas Mikkelsen révén, viszont harmadik helyen már az észt Ott Tanak neve olvasható, aki lehet nem mindenki számára ismert, pedig egy nagyon gyors pilóta.
Hazai pályán szerepelt ezúttal Robert Kubica. Hogyan szerepelt?
Ő végül is az abszolút nyolcadik helyet szerezte meg Ford Fiesta VRC-jével, de a hazai pályán már az is úgymond sokak számára nagy öröm volt, hogy láthatták versenyezni, és végig láthatták a versenyben. Nem kellett kihagyni egyetlen gyorsági szakaszt sem, nem kellett az úgynevezett Rally 2 szabály szerint újra visszaállni a versenybe, mint ahogy az idei évben is már többször volt rá példa, hogy kisebb hiba csúszott a vezetésébe, és emiatt fölborult, összetörte az autót, itt nem, itt végig kiegyensúlyozottan autózott, és a nyolcadik helyen ért célba.
Ogier kisebb megingások után most újra győzni tudott, ez azt jelenti, hogy akkor a kezében van a világbajnoki cím sorsa?
Így van, Ogier tovább növelte előnyét a világbajnoki ponttáblázaton. Egészen pontosan 161 egysége van, míg az őt követő Andreas Mikkelsennek 83 pont áll a neve mellett, tehát a különbség elég jelentősnek tekinthető. Egy pici idézőjelben megingása ezen a versenyen is volt Ogiernak, ugyanis az első teljes versenynapot, a péntekit azt a harmadik helyen zárta, de onnantól kezdve átvette újra a vezetést szombaton, és onnantól kezdve a verseny végéig nem engedte ki annyira, hogy az úgynevezett power stage-ot, aminek a megnyeréséért 3 pont jár, azt is behúzta.
Maradunk a rallinál, de hazajövünk. Hétvégén Veszprémben folytatódik az országos rally bajnokság. Mit vársz ettől a futamtól?
Ha nem is annyira, mint az előbb tárgyalt lengyel rally, de a Veszprém rally is egy nagyon patinás rendezvény. A Veszprém fölötti lőtereken, illetve a Veszprémtől picit keletre, de inkább nyugatra fekvő klasszikus murvás pályákon eddig is nagyon nagy versenyeket láthatott a helyszínre kilátogató közönség. Én az idei versenytől is nagyon sok pozitívumot várok. Ugye az idei év nagy híre az volt, hogy a 7-szeres magyar bajnok kisebb Tóth János visszatér a rally pályákra, és egy Peugeot 208 T16-ossal egy R5-ös kategóriai versenyautóval az egész bajnokságban részt vesz, és nagyon jól is szerepel. Az előző versenyt a Fehérvár rallyt meg is nyerte. Erre a versenyre visszatér Benik Balázs, egy háromszoros abszolút magyar bajnok, egy Ford Fiesta R5-össel, és a természetesen a többiekről sem szabad megfeledkezni. Herzig Norbert például szintén autót vár. Hát marad a márkánál, Skodába ül most is, de ő is a gyár legújabb fejlesztésével egy R5-ös Fábiával vág a Veszprém rallinak. Én hatalmas tűzijátékra számítok, és tizedmásodpercekre menő csatákra, tizedmásodperces különbségekre a verseny végén is.
És még egy visszatérőnk lesz majd a mezőnybe, Bútor Robert is újra autóba ül. Mit vársz a idézőművel nagyöregtől?
Ja, úgymond a kétkeresek királyának is nevezhető Bútor Robi. Garázsában otthon két versenyautó is rajtra készen várja a bevetést. Az egyik egy Lada VFT-s, amit kifejezetten kedvtelési célból épített magának. Illetve ott van még a már többször is használt Evo 10-es Mitsubishi, amivel most a P csoportban neveztek, többek között azért is, hogy ők ne szóljanak bele az éves bajnokság alakulásába, ugyanis nem terveznek több futamot az idén, legalábbis nem a bajnokság keretein belül. Úgyhogy a P csoportban neveztek Holzer Danival a jobboldali ülésben, így Balog Jánosnak is új navigátora lesz ezen a versenyen, de hát visszatér a Bútor Robi Holzer Dani 2-s is erre a futamra, és az Evo 10-essel egy jót szeretnének autózni.
Veszprém nincs is annyira messze Budapesttől és környékétől, melyik nap érdemes inkább ellátogatni a versenyre?
A verseny szombaton délután rajtol, a szombati napon 2 gyorsági szakaszt rendeznek, a többire pedig vasárnap fog sor kerülni, úgyhogy aki többször többet szeretné látni a párosokat, azoknak inkább vasárnapi napra érdemes koncentrálniuk, utána pedig emelhetik a Balaton vízszintjét, és miután a verseny megtekintését követően megfürdenek a tóban, annyi hordalékot visznek be magukkal.
Hámor Ivánt, a Rally Rádió főszerkesztőjét hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik a Célegyenes, az Inforádió autó és motorsport magazin műsora. Maradjanak velünk!